31. fejezet. Majdnem 2 hét múlt, mióta a keresztesek legyőzetvén, zápolya seregeivel Temesváron tanyázott. Ez egész idő alatt a kegyetlenségnek minden neme kimerítetett a legyőzöttek ellen. A hóhérok kifáradtak a kínzásban, és halálos büntetésekben, melyek Temesvár piacait naponként vérrel borítják. A nézőkben, akik eleinte a vesztőhelyeket körülállták, eltompult a bosszúvágy, és a hóhérok áldozataikkal csak nem magukra hagyva játsszák el borzasztó szerepeiket. A városban általános rémülés uralkodott. Ki a keresztesekkel legkisebb összekötetésben volt, kiről ez csak gyanítatott, bíró elébe állítatott, és egy megbántott cselédnek vagy ellenségnek puszta vágya elég volt vesztére. Hol bűnjelek hiányoztak, a kínpadon kiragadott vallomás megszerzi a kívánt bizonyságot, és a polgárok érezni kezdik, hogy Dózsának ellentállva csak még kegyetlenebb ellenség kezébe kerültek. Felvilágosodott korunk, mely az anyagi érdekek kultuszát csak nem vallásossá emeli, és miután attól, mit múlt századok szentnek tartának, megvetéssel fordult el, legalább a birtok szentségéhez ragaszkodik, nagyon téved, ha a múltról szólva csak az egyházat vádolja kegyetlenséggel. Műveltség által megszelídült századunk elborzad a mágiák előtt, melyeken annyi ész, tudomány vagy erkölcsi tisztaság által kitűnő férfiú végzi életét. De ne gondolja senki, hogy az anyagi érdekeknek nem voltak mártírjai, hogy a birtoknak nem volt több szentvertalan napja. Eléggé bizonyítja ezt a 40, vagy mások szerint 70 000 jobbágy, ki e hazában Dózsa lázadásának következtében nem a csatamezőn, hanem nagyrészt a nemesség győzelme után veszti el életét. Azoknak száma, kik a szerencsétlen porhad által éltöket veszték, bizonytalan. Brutus Cuspinian után 70 000-re teszi azt. Mások csak 50 000-et említenek. Így Istvánfi is. Ollósi maga életét Fruzsina és Bebek Katalin közbenjárásán kívül csak azon körülménynek köszöné, hogy nem zápolya, hanem Bátori István kezébe került. Nem mintha a vajda Bátorinál kegyetlenebb lett volna, sőt az utóbbi több indulatosság jellemzé, és azon temesvári polgárok közül, kik őt a város megszállása alatt annak átadására akarták kényszeríteni, többen estek éppen Bátori bosszúvágyának áldozatául. De miután a temesi gróf Ollósi történetét hallá, melynek valóságán nem kétkedhetett, miután ő maga volt az, ki lovát a családi ütközet után elvivé, és így szerencsétlenségét nagy részben ő maga okozá, Bátori olyan nevetségesnek tartá az egész dolgot, hogy a szabót Dózsa táborában viselt követi szerepét minden büntetéstől fölmenté. Zápolya kegyetlensége hideg számításnak vala következménye. Dühöngött a parasztok ellen, hogy magát a nemességnél ezáltal még kedveltebbé tegye. Kínpadra akará vonatni Ollósit, hogy tőle Bakács ellenében vallomásokat csikarjon, és csak azért járhatott Ollósi remekbe ugyan, de szabadon Temesvár utcáin, mivel Bátori e kívánatnak állandóan ellenszegült, mondván, hogy becsülete sértetik azáltal, ha valaki, kinek ő biztosságot ígért, büntettetnék. Míg a legyőzöttek ilyen szomorú sorsa jutának, és úgy látszott, mintha a nemesség inkább a jobbágyok kiirtását, mint egyes lázadó büntetését tűzte volna ki célul, addig a győzők között a viszongásnak mindig több és több csírái mutatkoztak. Egyezők csak akkor, ha a nép iránti kegyetlenkedés forgott kérdésben. Nem vala nap s alkalom, mely minden egyebet illetőleg új surlódásokra ne adott volna alkalmat. A föltétel, melyhez zápolya segélyét köti, terhessebb valahogy sem Bátori a jó tétemény fölött megfeledkeznék áldozatáról. És zápolya sokkal inkább gyanítá vetétársának valódi érzeményeit, hogy sem gyöngítésére ne ragadott volna meg minden alkalmat, és anyagi hatalma felsőbbségében bízva ne éreztetné azt vele. A vezéreknek ezen meleg barátsággal takart, de el nem rejtett érzeményei nem maradhattak titokban követőik előtt sem, és később itt is csak nem nyílt ellenségeskedések válták fel a látszó egyetértést, melyel először találkoztak. Mindenki rosszul érzi magát Temesvárot, csak Ártándi Pált vehetjük ki az elégedetlenek sorából. Ne gondolja senki, hogy Ártándi Pál elragadtatva szerelmétől a körülötte történteket észre nem vevé. Más 21 éves ifjúnál ki a legbájlóbb hölgytől megfosztva azt oly váratlanul feltalálta, talán így történt volna. Nem szerette-e Fruzsinát, nem látta-e elhárítva mindazon akadályokat, melyek boldogságának útjában állhattak. A Fruzsinának Orbánnal kötött házassága, mint kényszerített, egyházi törvények szerint nem lett volna már magában is érvénytelen, ez szerencsétlen ifjúnak megtalált holtteste, mely Temesvárra hozatván csak Ártándi közbenjárására mentetett meg attól, hogy a hóhérkez által négy részre szelve a városfalán kinetűzessék, e részben minden kételynek véget vetett. Fruzsina testvérei, kikre apja halála után a gondnokság szállott, és kik előbb Ártándi állását keveselve a házasságot ellenzék, most miután Pál e hadban annyi dicsőséget aratott smátkáját oly lovagiasan menté meg, nyíltan kívánták ez összeköttetést. A hölgy maga, ha lehet, még több szeretettel csüggött megmentőjén, mint annak előtte. Valóban, ha Pál így viszonyok között boldogsága fölött minden egyébről megfeledkezik, nincs senki, aki ezt neki rossz néven vehetné. De Pál nem tartozott azon egyének közé, kiknek egész lelkét egyetlen érzemény töltheti el. Sokoldalú vágyainak sokféle kielégítés kell-e, és Fruzsina szerelme őt soha boldoggán nem tehette volna, ha e szerelmen kívül nem volna semmi egyéb, mi őt elfoglalja. Szívét nem annyira szerelem, mint nagyra vágyás dobogtatá, és az általános becsülés, melyet minden pártnál talált, mondhatatlan örömmel tölti el lelkét, nem mintha honfitársainak becsülésében a legszebb bért látná, melyet fáradhatunk, hanem, mint nagyra vágyó egyének szokása, mert benne lépcsőt látott, melyen emelkedése könnyebbé válik, és e tekintetből a vezérek között létező viszálkodások is Ártándi megelégedését tetemesen növelik. Ifjúsága, a lovagias nyíltság, melyet szép arca kifejezett, fesztelem magaviselete Pál iránt általános bizodalmat gerjesztett. Zápolya leghívebb követőjét látta benne, s Pál mindenki előtt annak is nyilatkozott. De noha e ragaszkodását most még hangosabban hirdeté, noha bátorinak magának többször mondta, hogy miután élete boldogságát Zápolyának köszöni, kinek közbejötte nélkül Fruzsina a keresztesek kezéből meg nem mentetett volna, a világ legalávalóbb emberének kellene lennie, ha a Vajdát valaha elhagyná. A temesi gróf nem neheztelt ragaszkodásáért, és csak barátságot érzett e nemes lelkű ifjú iránt. Ezen állás Ártándi Pált a közben járó szerepére annyira alkalmassá tevő, hogy minden ifjúsága mellett mindkét részről arra használtatott, és mint fortélyos emberek ügyességüket eleinte jó célok elérésére fordítják, úgy meg kell vallani, hogy Pál befolyását kizárólag a közjónak szenteli, és hogy sok esetben a fenyegető vész kitörése csak általa akadályoztatott meg. A tekintély, melyet magának ezúton szerzett, fensőbségének érzete, s mindenek fölött a biztosság, melyet ügyességének köszönhetett, hogy bármiként forduljon a kocka, Zápolyában és Bátoriban egyaránt lekötelezett barátokra számíthat, megelégedéssel tölték lelkét. S minél tovább haladott a tekervényes pályán, annál boldogabbnak látszik Fruzsina is. A dicsőség legédesebb részét nem a dicsőített maga, hanem azok élvezik, kik hozzá közel állanak. Ők nem gyanítják, hogy a magasztalások nagy része nem érdemelt. És Fruzsina, ám bár még mélyen leverve apja halála által, melynek borzasztó körülményei azonban előtte eltitkoltattak, Pálban, ki minden törekvéseit látszólag csak a hazának szentelé, csak nem felsőbb lényt látott, és szabadon engedi át magát boldogságának. Most azonban, midőn Árpándival ismét találkozunk, arcán hasztalan keressük azt a derültséget, mely által kifejezése máskor oly kellemessé vált. Rossz kedvűen jár egy délután fölsalá kis szobájában, mely neki a várpalot a második emeletében lakásul adatott, látszólag fölgerjedve. A szoba közepén álló asztal mellett farkas találjuk, ki mint poros ruhái mutatják, éppen hosszú útról jött, és majd az asztalon fekvő fegyvereket nézegeti, majd szomorúan urára tekint, míg az időről időre egy kezében tartott levelet vesz elő, néhány sort olvas, és a papír türelmetlenül összegyűrve ismét nyugtalan sétálását folytatja. Nem tudom, Borremissa ő nagyságának mi jut eszébe, szólt végre rosszkedvűen Ártándi, midőn a levelet újra átfutá. Úgy ír, mintha az egész országban csak akaratomtól függene minden. Alig van emberkinek több befolyása volna, mint Borremisszán. A királyi tanácsos, a trónörökösnek nevelője, fővezéré, mit tudom én még mi, s ha valamit keresztül nem vihet, hozzám folyamodik. Valóban, ha a dolog nem lenne annyira bosszantó, nevethetnék. Az mindig az, mondá farkas, ha zápolyával nem lenne dolgunk, Borremissza őnagysága jó szót sem adna senkinek. De közöttes a vajda között nem nagy egyetértés van. Ha ő maga ír zápolyának a szegény száleresít, csak azért se bocsátá szabadon, holott a nemzetes úrnak, mint mondják, a vajdánál nagy befolyása van. Csak egy szavába kerül, és befolyás, befolyás, vágott szavába az előbbi. S Borremissza, aki egész életét udvarnál tölté, nem tudja-e, hogy mit nagy befolyásnak neveznek, közönségesen csak addig tart, míg vele élni akarunk? Vagy azt hiszi-e ő nagysága, hogy a közte és zápolya közti viszálkodásokba fogok elegyedni? S föltéve, hogy a vajdának barátságát szerencsés voltam megszerezni, ez állást veszélyeztetem, hogy Borremissza szeszélyeinek eleget tegyek. Farkas e szavaknál fájdalmas tekintetet vetett urára, melyben szemrehányás és fájdalom vegyültek. Tál arcán annyi érzéketlenség, oly hideg önzés volt kifejezve, hogy a becsületes szolga először életében sejtíteni kezdi urának valódi jellemét, és felsóhajtott. Pál észrevevé szavainak hatását, s azok közé tartozván, kik mivel senki sincs, kinek ítélete a közvéleménynek ne szolgálhatna alapjául, senkinek ítéletét meg nem vetik, más hangon kezde szólani. Hidd el, farkas, mondta. Nem lehetne semmi, miáltal kellemetlenebb helyzetbe hozhattam volna. Az öreg száleresi megmentése szívemen fekszik. Borremisszát is örömmel lekötelezném, s ha csak arról volna szó, hogy közbenjárásom által zápolya jó akaratát veszélyeztessem, egy percig se késném. De ismered helyzetemet. A viszony, melyben egy szerencsétlen emberhez álltam, még titokban van. De tegyük föl, hogy zápolyát száleresi szabadságáért megszólítom. Nem hiszem, hogy a vajda kérésemre hajlanék, de engedjük meg, hogy célt érünk, és a szerencsétlen elbocsáttatik. Minden esetre csak sok kérés, csak minden erő megfeszítése után remélhetjük ez eredményt. És nem kérdezi-e akkor mindenki, miért fekszik oly különösen érdekemben száleresi megmentése? Ha a közkíváncsiság e tekintetben fölgerjesztetett, lehetetlen, hogy viszonyom titokban maradjon. És hogyan fogok állani a világ, hogyan fogok állani Fruzsina előtt? Minél többet gondolok rá, annál inkább látom, hogy Borremissza kívánatát nem szabad teljesítenem. Száleresin nem segítenék, csak magamat és Fruzsinát tenném szerencsétlenné. És kívánhatja-e valaki ezt tőlem? Hogy az olvasó Ártándi nyugtalanságát megértse, szükség történetünkben kissé visszamennünk, és őt Száleresi Ambrus helyzetéről, mely Farkast Borremissza levelével Temesvárra vezette, tudósítanunk. Mióta őt a Csonkatoronyban elhagytuk, egész az utolsó napokig, melyekben zápolya győzelmének híre Budára érkezett, Száleresi helyzetében nem változott semmi. Kik a pesti ütközet után, melyben a keresztesek legyőzettek, vele együtt, mint foglyok Budára hozattak, rég hóhér keze által végeztettek ki, vagy orr és fül nélkül homlokukra sütött szégyen bélyeggel küldettek vissza lakhelyeikre, hogy ott régi szolgaságuk még súlyosbodott terhét viseljék. Csak a pesti vezér maga ült tömlöcében. Bornemisszának gondja volt, hogy a király szó, mely életének biztosságot ígért, megtartassék, és közbenjárása által a láncok is ismét levétettek, melyeket Perényi száleresi lábaira veretett. Többet Bornemissza nem eszközölhetett ki. S valahányszor száleresi szabadonbocsátása a tanácsban csak említetett és zajtámadt, mintha a haza vesztek kívántatnék. Némelyeket az gerjesztett fel a polgár ellen, mert a lázadás a főváros környékén az ő neve alatt és seregei által kezdetett meg, és ez alkalommal kerti lakásaik felgyújtatván maguk is kárt szenvedtek. Mások, legalább úgy hívé Bornemissza, azért mutatkoztak kérlelhetetleneknek, mert Ambrusnak adósai levén tartozásaikat így módon gondolák legkönnyebben leróhatni. Valamennyien elf kérdést láttak száleresi szabadonbocsátásában. Felfogásuk szerint a királymidőn a lázadóknak összes tanácsa helyben hagyása nélkül büntetlenséget ígért, túlhágott törvényes korlátén, és míg a király és tanácsa között támadott összeütközés el nem határoztatik, a szerencsétlennek tömlöcben kell maradnia. Anyagilag száleresi keveset szenvedett. A szoba, melyben tartatott, nem volt tágas, de tiszta és egészséges. Kis ablakán keresztül a budai hegyekre bájos kilátás nyílt, és Hammel úr a budai főplebános kijött néha meglátogatá, és Farkaski naponként kétszer is eljött, ellátták őt mindennelmi helyzetét enyhítheté. Annyival nagyobbak voltak lelki kínai. Ha ablakához ment és kinézett, szemei nem az előtte elterjedő bájvidéket látták. Tekintete a nehéz vasrostézaton akadott fenn, mely a szép tájképet szomorú rámaként beszegé, és felsóhajtva ágyára ült, és átengedé magát bánatának. Megfosztva látta magát mindentől, mi ez életnek becset ad. Vagyon az okozott károk megtérítésére foglaltatott el, tanácsnoki címét elvették tőle, neve kitöröltetett a polgárok sorából. Ha egykor Kláriára nézett, az apai szív büszkeséggel emelkedett, hisz leánya valamint a legszebb, úgy a leggazdagabb polgárleány volt a városban, nem volt hasonlói között ifjú, ki magát e hölgy birtoka által boldognak ne érezte volna, és most mi lett leányából, tudja-e csak azt is, éle még, és a kóborlásaiból visszatérne, mit oszthat meg vele koldus botjánál egyebet. Így szenvedések között Hammel uram legszebb vigasztalásai is elveszték hatalmukat, és csak nem gúnyképpen hangzott, ha a király gyóntató atya a foglyot, kinek Ulászló még szabadságát sem adhatá vissza, azzal bíztatá, hogy minden vesztesége helyre fog pótoltatni. Ennyi lelki fájdalom lenyomta volna a legerősebb jellemet, és mégsem ez val a legkínosabb része száleresi szenvedéseinek. Azon józan vagy balgatag emberek közé tartozott ő, ki az életet a kincsek legnagyobbikának tartják, és ha meggondoljuk, hogy napjai egész appillanatig, melyben a keresztes hadhoz állott, oly nyugodtan folytak, alig bámulhatjuk a rettegést, melyel halálára gondolt. Ha mindenét elvesztette is, ha Klárit feltalálná, nem pótolhatja-e veszteségeit. Újra fogja megkezdeni a pályát nagyobb szorgalommal, több tapasztalással, mint midő reája, mint ifjú föllépett. Még vannak barátai, egész életén át mutatott becsületessége és szerencsétlen sorsa, könyörületet fognak gerjeszteni másokban is, lépcsőnként, ismét előbbi helyzetére emelkedhetik, vagy ha nem is, legalább tűrhető életmódot szerezhet magának. Csak éljen, és gyermekét találja fel, ő nem kívánt egyebet. Sőt, néha úgy látszott előtte, mintha az élet megbecsülhetetlen kincs lenne, még akkor is, ha Klári veszte fölött kellene keseregnie. Nem volt-e maga e keserv édesebb az örök éj feledésnél, mely rá a sírban vár. A fogsága magános óráiban átgondolá e helyzetet is. Szomorú volt, de nem ijesztő. Valamely kolostorkapui meg fognak nyílni előtte. Ott töltheti életét. A kiskert, melyet mívelni fog. A kék ég, melyhez föltekinthet. A zöld mező, mely ablak előtt elterül. Az élvezetek egész seregével ígérkezének. Dolgozni fog, imádkozni, siratni gyermekét, és így agni el, míg len a halál, mint a böngésző az érett kalászt, mely elhalványulva földre hajlik, csendesen learatja. Úgy hívé jól fogja magát érezni a kolostor falai között. Csak halni nem, stömlöcében minden a legszörnyebbre intett. A zaj, mely az udvarból s alsó emeletekből felhallatszott, szívtelen tömlőc tartóinak beszédei, és főleg a síri csend, mely őt éjjelenként körülfogá, ez egy gondolathoz vezeték vissza lelkét. Élete egy hosszú borzadás, egy nem szűnő halálos kínvala. Voltak pillanatok, midőn csak nem imádkozott a halálért, midőn a gondolat, hogy talán még ma fog a vérpadra vezettetni, majdnem reménnyel tölté lelkét, csak ez szörnyű bizonytalanság ne tartson tovább. Farkas, sőt, Bornemissza, ki őt tömlöcében néha fölkereste, elkövettek mindent, hogy őt e tekintetben megnyugtathassák. De Ulászló szava azok után, miket eddig tapasztalt, hogyan öntsön lelkébe bizodalmat. És vigasztalói maguk is megvallák, hogy reményének más horgonya nem maradt. Így múlt nap-nap után. Száleresi elaggott e kínak között. Haja, mely midőn e tömlözbe záratott, alig kezdte őszülni, elfejéredett, egykor derült, gömbölyded arcán ráncok vonultak keresztül, ruhái, mintha idegenektől kölcsönözte volna, bőredőkben fügtek le megsoványodott testén, legjobb barátai alig ismerhetének rá, és még mindig nem változott helyzete. A nádor és Bornemissza hasonló makacsággal maradtak meg föltételöknél, ez halálát, amaz szabadon bocsátását ellenzé. Száleresi helyzetében mindkettő saját becsületének kérdését látta, és mint egy fa, melyet két hasonló erejű küzdő ellenkező oldalak felé akarna mozdítani, a küzdelem között a szerencsétlen fogoly örökké egy állásban maradt. Midőn a temesvári győzelem híre Budára jött, Száleresinek helyzete változott. Leírhatatlan az öröm, melyet e hír Budán okozott. A város ide menekült úri és nemes családokkal vala telve, minden ajkon Zápolya neve hangzott. A nemesség megmentőjének, a haza őrangyalának nevezte tecskik, ez általános lelkesedésben részt nem vettek is, mint a nádor, sőt maga a bíbornok, a közvélemény árjának ellenállni nem voltak képesek, és a magasztalásban nem hagyják magukat felülmúlni senki által. A király sóhajtva látta ezt. Bornemissza a veszélyektől félt, melyekkel a vajda mindig növekedő befolyása a királyt fenyegeti. Zápolya már akkor trónköveteléssel vádoltatott, pártolóinak számát és merészségét, maga a túlzó magasztalás is eléggé bizonyítá, melyel ez utolsó tette említetett. És amennyire nem kell még veszélyesbé válni a férfiúnak, a nemesség megmentésének egész dicsősége neki engedtetik által. Bornemissza jól tudta, hogy a királyi hatalmat alig fenyegetheti nagyobb veszély, mintha fontos pillanatokban a dolgok élére nem áll, és nagy ügyek keresztül vitelét másokra bízza. Ulászló tevékenységre bírni nem állott senkinek hatalmában. Bornemissza tehát legalább azt akará megakadályoztatni, hogy Zápolya dicsősége ne legyen osztatlan. Dózsával a lázadás nem volt egészen elnyomva. Még Erdélyen kívül, hol az oláok még mindig fegyverben álltak, a lázadás tovább tartott. Bácsban, hol hosszas Antal vezérlet alatt a keresztesek még pusztítva jártak, tartott a bányavárosokban, sőt a főváros közelében, Fejér és Veszprém vármegyékben, sós domokos seregei még mindig nem győzettek le. Bornemissza nézete szerint a monarchia biztossága kívánná, hogy a lázadás elnyomása az ország ezen részeiben ne zápolya által történjék, sőt, hogy a béke helyreállításában itt, ha lehet, a király által az országba rendelt morva és cseseregek legyenek munkások, és így a győzelem részben legalább a királynak legyen köszönhető. Bornemissza annyira megvala győződve e nézetek fontosságáról, hogy a közelgő cseh sereg megérkezésének siettetésére önmaga Pozsony felé utazott. Minő volt bámulása, haragja, midőn Budára visszatérve hallá, hogy ő míg távol volt, addig Száleresi a nádor parancsára Temesvárra zápolyához küldetett, kire a király a lázadás elfogott vezéreinek büntetését bízta. A nádor hozzá hasonló, inkább akaratos, mint szilárd emberek módjára elfeledé, hogy vetélytársunk felsőbbségét alig ismerhetjük el jobban, mintha ellene fortéhoz nyúlunk. És Száleresi e személyes hiúságnak lőn áldozatja. Első indulatában Bornemissza egyenesen Perényihez akart menni, hogy neki szemrehányásokat tegyen. Felfogása szerint a nádor eljárása által nem annyira ő maga, mint a királyi méltóság sértetett. Szükséges volt, hogy Ulászló hatályosan lépjen fel, és zápolyát minden Száleresi ellen intézendő lépéstől, mint király eltiltsa. Bővebb megfontolás után azonban Bornemissza felhagyott-e szándékkal. Ismerő főképp a szomorú helyzetet, melyre a királyi hatalom hazánkban jutott, és nem akará azt kitenni egy új megalázásnak. Biztosabbnak látszott, ha célja elérésére mellékutat választ. Ártándi Pál vitéz tetteinek híre eljutott Budára. Minden Temesvárból érkezett levél szerint senkinek sem volt zápolyára Verbőci után több befolyása, mint neki. A vajda állítólag többször mondta, hogy nincs semmi, mit ez ifjútól megtagadna, Bornemissza hozzáfordult. A viszony, melyben Pál Száleresi leányához állott, és mely által szerencsétlenségének nagy részben oka ő vala, Pált ezügy iránt kétségen kívül buzgóvá teendé, zápolya bizonyosan nem fogja megtagadni kérését, miután sem Száleresivel személyes ellenségeskedésben nem állott, sem a pesti polgár életét elég fontosnak nem tarthatta, hogy miatta Ártándit megsértse. Megírta tehát levelét, és Farkast küldé vele Temesvárra, ki éppen néhány óra előtt érkezett, s miután levelét átadta, és az egész dolognak összefüggését elbeszélte, nem kis bámulattal látta most kedves urának maga viseletét. Pál utolsó szavai után egy ideig ismét hallgatás következett, mialatt Ártándi a szobában fels alá járt, Farkas pedig időről időre felsóhajtva, szemével urának lépteit kísérte. De Bornemissza őnagysága azt mondta, hogy Pál úrfi a királynak s mindazoknak, kik vele tartanak, alig tehet nagyobb szolgálatot, mintha a szegény Száleresit megmenti, szólt végre Farkas látszólag elzavarodva. A becsületes cselédnek úgy látszott, hogy urát nem is sérthetné inkább, mint e szavak által, és együgyű felfogása szerint megbecstelenítés vala föltenni, hogy miután Száleresi melletti közben járását melyezőt minden nemes érzelmei készteték, előbb megtagadta, ha tudtára esik, hogy ezáltal a királynak s néhány hatalmas úrnak kedves szolgálatot tehet, határozatát most meg fogja változtatni. Pál megállt Farkas előtt, de arcán nem látszott harag. Nem látom által, míg különös érdekében fekhetik a királynak Száleresi élete. De az Istenért, hát hogy ne feküdnék érdekében, szólt Farkas bámulva. Mikor az egész világ tudja, hogy Száleresi a királyi szóban bízva tette le fegyvereit. Szegény cseléd vagyok, de engem úgyse, ha velem így valami történik, nem tudom, mit cselekedném. Igaz, a király szavát adta, mondta Pál szórakozással. Nem annyira Száleresi élete, mint a király és tanácsa hatalmának összeütközése forog kérdésben. Sajnálom, tevé hozzá rövid gondolkozás után Pál mialatt összehasonlítván Ulászló gyengeségét és azok hatalmát, kiket, ha Száleresi mellett közben járólag lép fel, megsérthetne, előbbi határozatában megerősödött. Igen, sajnálom, hogy Bornemissza őnagysága kívánatát nem teljesíthetem, de ismered állásomat. A szerencsétlen viszonynak, melyben egykor Klárival álltam, titokban kell maradnia. És ha te éppen azért szólt közbe, Farkas, nem jobb-e, ha a nemzetes úr Klárit lekötelezi? A szegény lány könnyelmű, de jószívű mintamellett. Ha apja életét a nemzetes úrnak köszöni, hálából hallgatni fog. De ellenkező esetben nem állnék jót. A szerencsétlen leány nincs többé, szólt Pál. És a valódi vagy színlelt szomorúságot, melyel e szavak mondattak, meghazudtolá arcának kifejezése legalább Farkasnak úgy látszott. Az öreg szolga urára függesztés szemeit skeble nehéz fohásztól emelkedett. Szegény Klári, mondta, ha visszagondolok a deli piros leányra, alig képzelhetem, hogy meghalt. Fájdalom, nincs semmi kétségem, folytatá Pál. Apja legénye, ki mindig vele járt, midőn bátori seregei a keresztes tábort elfoglalák, elveszett. Jól ismerem őt, s magam láttam a halottak között. Klárinak eltűnt minden nyoma. Mindenfelé kerestetém, de hasztalom. Míg végre két raptor, kik egykor a pesti sereghez tartoztak, s így mind Száleresit, mind leányát jól ismerék, néhány nap előtt megtudtam, hogy Klári, midőn az ütközet után néhány társával a Temesen át akart menekülni, lovastól együtt ott veszett a habok között. Hidd el, tevé hozzá érzékenyen, e szegény leány sorsa mondhatatlanul fáj szívemnek. Elhiszem, sóhajtott Farkas, és úr és szolga elhallgattak. Pál, hogy az öreg huszár tekintetét kerülje, az ablakhoz állt és kinézett. Emesz hallgatva maradt előbbi helyén. A kínos hallgatást gyönge Nesz szakítá félbe. Pál és Farkas az ajtóra néztek, és ki írja le a bámulást, az ijegységet, időn a parasztasszonyban ki belépve nagykendőjét visszaveté, mindketten Klárira ismertek. Klári, kiáltanak Pál és Farkas egyszer, és az ijegység, melyel az előbbi enevet kimondán nem hagyott kétséget az érzemények iránt, melyekkel a váratlan találkozás lelkét tölté. Jó, hogy megismersz. Mondál hölgy, sötét szemeit Pálra függesztve. Csak nem 3 hete, hogy nem láttuk egymást. S 3 hét jegyesnek ki menyegzőjét alig várhatja. Hosszú idő lehet. E szavak leírhatatlan keserűséggel mondattak. Pál zavarodott a lesütés szemeit, a hatalom, mellyel érzeményeit máskor elbírán rejteni, elhagyta őt, s érzé, hogy remegett. Rendkívül hidegen fogadott kedvesedet, szólt a hölgy gúnyolva. Úgy látszik, a váratlan öröm egészen elnémítá nyelvedet. Rám se nézesz, pedig jól tudom, csak ha szemed rajtam függ, érzed egészen boldognak magadat. Hisz hányszor nem mondtad ezt, és én nemes lovak talán csak nem hazudott. Megvallom, jöttöd meglepett, rebege Pál. Azon kívül a veszély, melynek magadat kiteszed, mitől a jelen pillanatban a városba jössz. Nemes lélek, szakítá félbe Klári a szólót az előbbi gúnyos hangom. De elfeledéd de zápolja biztosság levelét, melyet akkor adtál, midőn helyetted bátorinak levelet vittem. Miként feledkezhet el meg ekként legnemessebb tetteidről? Vagy kihallott volna valaha lovagiasabb eljárást, mint irányomban a tied vala? Magadra vállalod, hogy zápolya levelét bátorinak fogod átadni? Temesvárt akkor a keresztesek környezék, és képzeletem a bámulást, melyel nemes ajánlatot társaid által fogadtatott. Tudtomra adatod jöttödet, és azt, hogy csak azért jövél, hogy engem láthass. S midőn örömittassan karjaid közé borulok, csak úgy mellékesen említed leveledet is. Hiszen magadra kellett vállalnod a veszélyes kiküldetést, hogy fölkeresésemre ürügyed legyen. A levél, melyet bátorinak hoztál, s melynek átadásáért az erdélyi vajda nem tudom mennyi jutalmat ígért, mellékes dolog. A legfőbb, az egyetlen, mi szíveden fekszik, az, hogy engem láthass. hisz kikétkednék ezen. Nem bízta, de miután láttál a levelet, melynek átadása annyi veszéllyel járt reám, nyugodtan és teljes biztosságban elvárva, míg visszatérek, s ismét láthatsz, és keblethez szorítva csókokban előre kifizetheted a dicsőséget, mely tettedért Zápolya táborában reád vár. Soha lovag dicsőbben nem viselé magát. Ha tudtam, vagy csak gyaníthattam volna, hogy Zápolya levelének átadása reád nézve feszéllyel jár, mondta Pál még nagyobb zavarban, soha se egyeztem volna meg abban, hogy azt magadra vállalt. És éppen ebben fekszik nemes lelkűséged legfényesebb bizonysága, vágott szavába az előbbi. Ha más valakinek hasonló körülmények között kedvese így ajánlatot tesz, mint én neked, tevék, gondolod, elfogadta volna? Ki ne tudná, hogy a hölgy, ha magát szerettetve véli, mindenre kész, hogy nincs veszély, melytől visszaijedne, ha kedvesének biztossága kívánná. Mely asszony ne hazudna így körülmények között? Melyik ne mondta volna, bízd rám, leveledet, mi neked veszélyes, nekem könnyű? De kérdezd lovaktársaittól, van-e közöttük, ki kedvesének ezt elhiszi? Így óriási bizalommal csak te bírsz. Kérdezz akárkit, s meg fogja vallani, hogy e tekintetben Ártándi Pálnak nincsen párja az országban. Pálnak vére arcába torult, de hallgatott. De ne félj, a világ ezt meg fogja tudni. Folytatta Klári rövid hallgatás után mirat szemeit, az ifjú zavarán legelteté. Zápolya levelével szabadon járhatok Köbla városban. S körül fogok járni utcáról utcára, piacról piacra, és elbeszélem mindenkinek egy csodálatos történetet. Mi azt illeti, mondta Pál erőt véve magán, tehetsz, mit legjobbnak fogsz látni. Hogy a levél nem általam jutott Bátori kezébe, azt szintúgy tudja Zápolya, mint Bátori maga, akinek azt átadtad. Sőt, talán jól teszed, ha magadat Zápolyánál jelented. A vajda bőkezű, és kétségen kívül meg fogja jutalmazni tettedet. Nem szoktam kereskedni azzal, mit szerelemből tevék, mondta Klárikinek halvány arcán gyönge pirosság futott át-e szavakra. Mondd a vajdának, hogy itt vagyok, kérd számomra jutalmamat, és tartsd meg magadnak. Klári! Kiállt a Pál, és arca lángolt. Igen. Tartsd meg magadnak, jutalmadat, folytatá emez. Ha a vajdát nem lephetem meg híremmel, legalább Fruzsina bámulására számíthatok. És e szavaknál Klári egy kis levelet vont ki kebléből, melyben Pál saját írására ismert. Ez a szerencsétlen levél, mely minden bajnak oka, sóhajtott farkas, ki az egész jelenet alatt hallgató bámulásban állt, míg Pál, mint egy önkénytelenül a levél után nyújtotta kezét. Igen, ez azon levél, mondta Klári midőn egy lépéssel hátrább vonulva a levelet ismét keblébe rejté, melyben Ártándi Pál tudtomra adja, hogy szíve örökre az enyém marad, hogy csak apjának engedelmeskedve, csak kénytelenségből nyújtja kezét Fruzsinának, és kíváncsi vagyok tudni, vajon a büszke kisasszony el fogja-e fogadni az áldozatot, melynek nagyságát a nemzetes úr kétségen kívül eddig eltitkolta mátkája előtt. Az Istenért, Klári! Mondta Pál ilyetten, tégy velem akármit, csak eszne! Csak eszne! Ismétlé gúnyolva a hölgy. Mondj valamit, miáltal szívedet mélyebben sérthetem, és teljesítni fogom kívánatodat. Állj rajtam bosszút, mondta Pál könyörgő hangon, én okoztam szenvedésedet, roncs meg engem, de Fruzsina nem bántott soha. És én bántottalak-e? Kérdi Klári keserűen. Vagy bántott-e apám? S nem dúltad-e fel éltem boldogságát, nem tettél-e földönfutóvá? Pál érzi e szavak igazságát, és hallgatott. Mély gondolatokba merülve járt fel alá szobájában, Klári néván állott előbbi helyén. Szemében, melyel Pál minden mozdulatát követi, gyűlölség és kielégített bosszúval kifejezve oly vad, oly engesztelhetetlen, hogy a hölgy szépvonásai csak nem ijesztőkké váltak. Végre hosszabb gondolkodás után Pál megállt, és a hölgyet újra megszólítá. Klári, mondta érzékeny, csak nem remegő hangon, ismerlek, szenvedélyeid pillanatokra elragadtatnak, de te jó, nemes lélek voltál mindig. Jó! Nemes lélek, vágott szavával megszólított indulattal. Nézd a tért, melyen a folyó áljai átfutottak. Egykor zölden állt, teli virágokkal. Most terméketlen, fövencs, iszapot találsz, zsombékok között csak kígyók tanyáznak. Ki oka, hogy a föld nem jó, nem nemes többé? Hidd el, Klári, értem fájdalmadat, ám bár sok volna, mintha elmondanék, egész magam viselete talán kevésbé vétkesen tűnnék föl még a te szemeid előtt is. Nem fogom mentegetni magamat, de gondold meg saját jövődet. Bármi részt vettél a szerencsétlen zendülésben, zápolya levele minden büntetéstől fölment, s ha kárt szenvedtél vagyonodban, gondolod-e, hogy barátságomra számot nem tarthatsz, és hogy veszteségeidet mennyire rajtam áll pótolni nem fogom? Reált szebb napok várnak. A fájdalmak, melyeket szerencsétlen szerelmem okozott, idővel enyhülni fognak. S talán nem sokára más, szerelmedre méltóbb férnek karjai között, elmúlt szenvedéseid álomként fognak feltűnni lelked előtt, melynek keserűségét a szebb való elvevé. Az ok, melynél fogva a legildomosabb emberek is az életben annyi ballépést követnek el, abban fekszik, hogy kevés kivétellel másokról magunk szerint ítélünk, s midőn őket valamire bírni akarjuk, csak olyan indokokat használunk, melyek magunkra nézve meggyőző erővel bírnának. Ez történt Ártándival is. Szavai józanok lehettek. Ha Klári úgy érez, mint ő, ha cselekvéseiben számítni tud, ha szenvedély által soha nem engedi magát elragadtatni, és tetteinek következéseit fontolóra veszi, az ildomos tanács megváltoztathatá határozatát. Így Ártándi szavai csak növelik szenvedélyét. És ezt nekem mered mondani, szólt még nagyobb indulattal. Feldúlod életemet, nincs kötelék oly szent a világon, melyet miattad szét nem szakítanék, nincs érzeménye szívben, melyet kínán nem változtatál. De miért kesergek? Ha vagyonomban kárt szenvedtem, te nagy lelkűleg pótolni fogod veszteségemet. Szerettelek, te viszont szeretettel, ígéretekkel, esküvésekkel fizettél. S most, miután hamis pénzedre ráismertek, kicseréled azt valódi arannyal, s mi panaszom lehet ellened, hisz te becsületesen fizettél meg. Alávaló, ki azon dolgoknak, melyeket tőlem elraboltál, még becsét sem ismered, ki elég aljasan gondolkodol az emberekről, hogy másokat saját példát követésére fölmered szólítani. Félre értesz, szólt Pál megnyugtatva, nem természetes-e, ha jövőd iránt senki nálamnál több részvéttel nem viseltetik, amiután elég szerencsétlen valék szívednek bánatot okozni, mindent elkövetnék, hogy a bánatot legalább enyhítsem. Bízd ezt, Reám, mondá megvetéssel a hölgy. Megfosztottál mindentől, egy van, mi reményeim romjaiból fennmaradt a bosszú. Csak ha ezt elértem, enyhülhet bánatom. Igen, nézd bámulva, Reám, folytatá mindig növekedő indulattal. Ez célja életemnek. Mondd át, hogy rám derültebb napok várnak, én is azt hiszem. De e derültebb napok azok leendenek, hol a te láthatárod elsötétedik. Sorsunk válthatatlanul összefort. Nem más férnek boldogságában én a te kínaidban fogom feltalálni kielégülésemet. Eltöltéd-e szívet annyira, hogy belé más érzemény nem fér, mint egykor szerelmed, úgy gyűlölésed most kizár minden egyebet. Tied vagyok, és hív leszek hozzád végső lehelletemig, s ha porigalázva, ha megvetve, ha szerencsétlenül látlak, nem panaszkodom végzetem ellen, hisz betölteném hivatatásomat. Legyen áldva végzetem, hogy a levelet kezembe adá, mely büntetésed eszköze lehend. Az Istenért, Klári, már hogy beszélhet ilyeneket? Szólt most közbe Farkas, ki az egész jelenet alatt hallgatva állt, és szemeit majd urára, majd Klárira függesztve csak nehéz fohászok által tanúsítá részvétét. A bosszú, mint tisztelendő udvari káplánunk mondja, kard markolat nélkül. Minél erősebben sújtunk vele, annál nehezebben sebezzük meg önmagunkat. Gondoljon inkább apjára, ki a leányasszony szenvedélyessége által került jelen bajába, s kérje a nemzetes urat, hogy mellette zápolya előtt közben járó legyen. Ha ez nem történik, Ambrus gazda holnap reggel a vérpadon végzi napjait, s ki lesz szerencsétlen vesztének oka? A hatás, melyet e szavak a jelenlevőkre tettek, leírhatatlan. Klári megsemmisülve mereszté szemeit a szólóra, vad indulat, mely arcán lángolt, néma borzadásnak engedett helyet, míg Pál egész maga viseletéből kitűnt, hogy a sértett hölgy fenyegetéseitől nem fél többé. Apám zápolya hatalmában, halálra ítélve, apám a vérpadon végezze életét, ha ez nem könyörög érte, revegett a szerencsétlen félig magán kívül, mintha egy szörnyű szavaknak, melyeket ajkai kimondanak, nem fogná fel értelmét. Farkas röviden elmondá Száleresi állását. Hogyan küldetett Temesvárra, hogyan függ élete, mely ellen a nádor s minden főurak összeesküdtek, kizárólag zápolya kegyelmétől, merre csak akkor számíthat, ha Ártándi a vajdával szól. Igen, Klári, ne bosszúról gondolkozzék. Könyörögjön a nemzetes úrnál, mint én könyörögtem, hogy apja kegyelmét ő kérje zápolyától. Adja vissza a levelét, tegyen, amit kívánni fog, csak apja életét kérje tőle. Hisz a nemzetes úr átlátja, hogy hibázott, kész mindenre, hogy hibáját jóvá tegye. Ő nem fogja megtagadni pártolását. Klári felkacagott. Végre értelek, szólt. A levelet adjam vissza, nem de, hogy urad aljasságának bizonysága kezetekbe kerüljön, azért koholta de mesét. Ki keresne őszhajad alatt ennyi fortét, de méltó szolgálja uradnak? De azt hiszed, nem tudom, hogy apám Budán van? Hogy élete maga a király szava által biztosítatott, hogy zápolya kegyelmére nemzetes Ártándi Pál közben járására szükség nincs? Vezesd őt a tömlöcbe, mondá Pál nyugodtan, hadd győződjék meg saját szemeivel. S a jövő percben Klári Farkas által kísérve siető léptekkel elhagyja szobáját. Pál magára maradt. Fels alájárva átengedi magát kínos gondolatainak. Klári bosszújától nem volt többé mit félnie. Ha levele visszaadását Száleresi kegyelmének föltételéül köti ki, Klári azt nem tagadja meg. Ezen Pál éppen olyan kevéssé kétkedett, mint azon, hogy zápolya a pesti vezér szabadon bocsátásába könnyen beleegyezik. Klári talán akkor sem fog felhagyni szándékával, és mindent elkövet, hogy rajta bosszút álljon. De ha kezében semmi nincs, miáltal a viszony bebizonyíthatná, melyben vele állott, ki fog hinni szavának. Sőt, csak egy szavába kerülés zápolya Száleresi kegyelmét örök számkivetéssel fogja összekötni, ami által még Klári szemrehányásaitól is szabadulhat. Mennyivel tisztábban átláttá azonban mindazt, mennyivel inkább el van határozva mindent elkövetni, mit saját biztossága megkíván, annál inkább érezé magaviseletének egész aljasságát. Ó, bár ez szerencsétlen szenvedély által magamat soha elragadtatni ne hagytam volna. Így szólt egy székre vetve magát. Mit ér, ha tettem titokban marad? Ha mindenki által tisztelettel említetik nevem, én magam nem feledhetem múltamat, és ha állásom mások által irigyeltetik, én tudni fogom, mi áron vásárlám azt. Pál lelkét leírhatatlan keserűség tölti el. Neki úgy látszott, mintha önbecsülésével egész élete nyugalmát vesztette volna el. De ez ifjú azok közé tartozott, kik magukat így érzeményeknek soha egészen át nem engedik. Minél tovább gondolkozott, minél inkább megfontolá helyzetét, annál több mentséget talált maga viseletére. Ocsmány tettnek látszott, hogy Száleresi életét föltételekhez köté, de nem valahogy erre kénytelenítve, és pedig oly viszonyok által, melyeknek első kútforrását még szigorú erkölcsbíró is alig nevezheti ifjúi könnyelműségnél egyébnek. Ki tenne helyzetében mást, s nem valahogy elhatározott szándéka mindent elkövetni, miáltal Klárit és szerencsétlen atyának helyzetét kellemesbé teheti. Nem tevéje fel magában, hogy ezentúl életében mindent kerülni fog, miáltal hasonló bonyodalmakba jöhetne. Ki nem tévedett egyszer életében? Mi ifjú nem ragadtatá el magát szenvedélyei által? De ő ismeri e ballépések következéseit, ő tudja, hogy a rossz, amit tevénk, mint a vigyázatlanul tett adósság kamatai által annyira növekedik, míg érte eleget tenni, nem áll hatalmunkban, s jövőben tisztán és egyenesen fog haladni élete pályáján. E föltételek által Pál csak nem megnyugtatva érezi lelkismeretét, s midőn Klári farkastól követve a szobába rohant és lábaihoz borulva kétségbe esetten apja életért rimánkodott, senki nem gyaníthatta volna, hogy a kettő között Pál az, ki magát vétkesnek érezheti. Mentsd meg apámat, s kívánj tőlem akármit, rebegett Klári. Pál nyájasan fölemeli a térdelőt, s miután farkast kiküldé, szelíd szavakkal vigasztalni kezdé őt. Az Istenért menj szápolyához, kérd tőle apám életét, tőled függ megmentése, s kérd éltemet, ha kell, itt van. Csak bocsánatodat kérem, szólt Pál nyájasan. Vagy ha azt is megtagadnád, legalább arról biztosíts, hogy bosszúdat rajtam fogod állani, és nem rontod meg annak boldogságát, ki fölött őrködni tőlem a becsület kívánja. Értelek, mondá Klári keserűen, és szeme megvetéssel függött a szólón. A levelet kívánod vissza, mely egész aljasságodat a világ előtt bebizonyíthatná. A hóhér kényszerítve végezi ki áldozatait, te a vérpaddal kereskedést űzöl. Atyám élete előtted áru, melyet nem ajándékozol, de eladsz, ha érte megfizetnek. Nem bámulom, hozzád méltó ez is. Menj hát zápolyához, szerezd meg apám szabadságát, de érted-e teljes szabadságát, és azon percben, midőn erről biztosítál, levelet kezedbe jut. Pál megszégyenítve mentegeti magát, hogy apja életét minden föltétel nélkül megmentené, és a levél visszakérésére csak Klári szenvedélyessége, és azáltal kényszerítették, mert e levéltől nem annyira saját, mint Fruzsina szerencséje függ. Klári alig hallgatott mentségeire. Menj, mondá megvetéssel, mentsd meg apámat, fogadd érte díjadat, s adja az ég, hogy soha többé ne találkozzunk-e világon. Miattad tettem szerencsétlenné apámat, ez élet ezentúl neki lehet szentelve. Ínséget s nyomort fogunk szenvedni, kódolni talán ajtóról ajtóra, de a végső gyalázat, hogy tőled jó téteményeket fogadtunk el, nem fogja lesújtani lelkünket. Menj és térj meg mielőbb, hogy atyámmal egy szörnyű helyet elhagyhassam. Felejts, ha tudsz, de légy meggyőződve, hogy én nem felejtelek. S a világon a sors egyövé vezetne, a gyűlölséget, melyel tőled búcsút veszek, itt találod e kebelben, örökre elevenen. Menj! E szavakat Klári elkeseredve szenvedélyesen mondá el. Miután Pál távozott, kitörtek könnyei. Egy székre veté magát és zokogott. Itt találta őt Farkas, ki kevéssel ura után a szobába lépett, s a szerencsétlent látva érzi, hogy minden vigasztalás fájdalmait csak még inkább elkeserítené.